Tisztelt elnök úr, kedves hallgatóság! Az Illésházy család tekintélye Illésházy Gáspár, Illésházy István tevékenységével alapozódott meg, mind a Magyar Királyságban, mind pedig a Csekkoron országaiban. Illésházy külföldi kapcsolatrendszere az ellene folytatott 1603-as felségsértési per idején alakult ki, amikor Lengyelországon menekült, és kapcsolatot tartott fenn több morvaországi nemessel, köztük a meghatározó fontosságú Karel Stárssy Zsoszsereczynyával. Ezt követően Illésházyt a Magyar Királyság nádorává választották. E tisztségében is elkötelezett híve volt a protestáns vallási ügyek iránt. Örököse, unokaöccse Illésházy Gáspár lett, aki öröklés útján a Trencsén és Liptó vármegyék örökös főispáni tisztét is betöltötte. Emellett 1626-ban Árva vármegye főispánjává nevezték ki. Folytatta nagybátyja vallási törekvéseit, és a Fehérhegyi csatavesztés után több cseh exuláns patronát. Az Illésházy család következő generációját viszont vallási bizonytalanság jellemezte. Illésházy Gáspár és Túzdó Ilona fia volt Illésházy Gábor, akit fiatalkora óta megbízhatatlan és kicsapongó természetű emberként ismertek. 1641-ben feleségül vette Szécsi Évát, akivel 1643-tól Murány várában élt Szécsi Máriával, Szécsi Katával, Lisztius Jánossal együtt. Meg akarta szerezni magának a teljes murányi uradalmat, ezért első Rákóczi György pártjára állt. Közismert a Szécsi Mária és Wesselényi Ferenc között lezajló történet, amelynek következményeképpen Murány vára visszatért III. Ferdinánd császár pártjára. Illésházy pedig az uralkodó elleni árulása miatt elvesztette birtokait. Ezt követően költözött el családjával Trencsénbe, ahol a gróf, hogy visszaszerezze birtokait, újra a császár pártjára állt. 1650-ben egy rövid időre katolizált, majd feleségének, Szécsi Évának és Stefán Piláriknak köszönhetően újra evangélikus hitre tért. Végül 1665-ben újra katolizált, 1667-ben halt meg egyetlen leánygyermeket, Katalint hagyva maga után, aki később Batthyány Pálhoz ment feleségül. Az Illésházy család már említett udvari prédikátora, Stefán Pilárik, a Zólyom vármegyei Ocsomán született 1615-ben. Szlávajkú luteránus papi család legidősebb gyermekeként. Tanulmányait Német-Lipcsén, Bártván és Besztercebányán végezte, külföldi egyetemet nem látogatott. 24 évesen szentelte pappá Zólyomban Gregor Lányi szuperintendens. Fő papi állomás helyei Alsó-Sztregova, Szepes-Tapolca, Liptó Szent András és Liptó Szent Miklós. 1650-ben a Trencsénbe tartózkodó Illésházy István udvari prédikátora lett. A közel 3 évtizeddel később Wittenbergbe kiadott német nyelvű prózai önéletrajzi művében, a Cursus Jehovae Mirabilisben a következőképpen beszéli el az udvari prédikátorra válásának történetét. 1650-ben próbaprédikációt tartott Illésházy Gábor, Illésházy György és a trencséni első lelkész Jonás Hadik előtt Trencsénben. Illésházy Gábor felesége nem hallotta ugyan a prédikációt, de Pilárikkal való beszélgetés során megszületett az elhatározása, hogy meghívja udvari prédikátorának. Amikor Pilárik már úton volt Trencsén felé, követ jött elébe, és arra kérte, hogy siessen. A várba érve kiderült, hogy a nagyszombatból hazatérő Illésházy gróf katolikus hitre tért. Pilárik még aznap evangélikus szertartás szerint Isten tiszteletet tartott, ahol a grófra akkora hatást gyakorolt, hogy az újra meghívta udvari prédikátorának. Pilárik 1651-ben foglalta el az Illésházy család udvari prédikátorának álláshelyét. Nem sokkal később a gróf visszatért az evangélikus hitre. Pilárik élete során két biblikus csehnyelvű imádságos könyvet adott ki. Két évvel a trencséni lelkisége előtt, 1648-ban jelentette meg Lőcsén a Flavus Dictylans című művét, amelyet a Szúdi, Sztregovai és Varócai pártfogóinak ajánlott. Második imádságos könyvének ma egyetlen példányát őrzik Prágában, amelynek címlapját 19. századi kézírása pótoltak. Ezért csak alapos feltételezés szól amellett, hogy 1652-ben jelent meg Trencsénben. A címe megbízható 19. század elejé adat alapján pótolható, Supplicibus Precibus Oplectare Jehovam Hárfa Dávidica, ez a címe. A kiadvány imádságokat és énekeket tartalmaz. Dedikációjának címzetje Lima Szécsi Szécsi Éva, a férje Gróf Ilésházi Gábor és Katalin leányuk. Ezt követi a Suspirium és a Modlitbáv Domu Pányev Nyegyeli. Címmel kezdődő főrész. Az imádságos könyv a nemesi udvar használatára készült, a hét minden napjára és az Ilésházi család konkrét életeseményeire tartalmaz imákat, amelyekben helyet kapnak az udvari prédikátor személyes megjegyzései is. Az imák előtt ajánlások találhatók, amelyek kiemelik, tömören összefoglalják és bevezetik az imákba található leglényegesebb mondanivalót. Az imádságos könyv a Hárfáv Tomszá dokonává, azaz a Hárfait végződik, megjegyzéssel zárul. Ezt követi a Registrum Sumovni, amely néhány sor után megszakad a hiányos példányban. A kiadvány végéről valószínűleg csak a M8-as levél hiányzik. A korójukorban általános vélemények számított, hogy a nemesség elsődleges feladata az ország védelme. Ehhez kapcsolódva és ennek analógiájára készítette el Stefán Pilárik az Ilésházi családnak dedikált imádságos könyvét. Ajánlását azzal kezdi, hogy háromfajta fal van, amely mögött minden ájtatos és istenfélő lélek biztonságba élhet. Az első a Morus Fiduciae, azaz az igaz hitben való bizalom. A második fal a Morus Patientiae, azaz a türelem fala. A harmadik fal a Morus Perseverentiae, azaz a kitartás fala, mivel egészen a halálig ki kell tartanunk. A védelemhez még hozzátartoznak különböző fegyverek is, mert nem csak a falak mögé bújniuk kell az ájtatos lelkeknek, hanem szembe kell szállniuk az ellenséggel. Azzal folytatja, hogy a fejedelem is háromfajta páncélt ad a katonáknak. Az első a filaktíria, amellyel befedik a testüket és az életüket védik, például a sisak vagy a páncél. A második a szepasztíria, az olyan fegyverek, amelyek lehetővé teszik, hogy az ellenséget távol tartsák maguktól, például a nyilak. A harmadik az amintíria, azok a fegyverek, amelyekkel az ellenséget legyőzik, ilyenek például a különféle lőfegyverek. Hasonló lelki fegyvereket ad Miklós arkangyal az udvari embereinek. A páncél, amelyet magunkra öltenek, az igazságosság. A nyilak, amikkel meggátolják a tüzes lövéseket, a hit. A kard, amivel legyőzik az ellenséget, a hangosan hangzó ima. Pilárik azzal folytatja, hogy Dávid Hárfája című imádságos könyvét azért készítette, mert mindenki számára tudott dolog, hogy a kegyelmes úr nincs nagy ellenségek nélkül, ilyenek például az ördög, a világ és a saját teste és vére. Pilárik, mint udvari prédikátor, türelmesen játszani akar az elkövetkezőkben a Hárfáján, hogy elősegítse a nemesi udvar szerencsés uralkodását és eredményességét az üldöztetés nehéz idejében. Az ajánlásban tehát elég nyilvánvalóan körvonalazódik az Ilésházi udvar nehéz helyzete. Ilésházi Gábor, amiatt, hogy korábban támogatta Rákóczi Györgyöt, a linci béke után egyébként is bizalomvesztésben volt. Az 1645-től Trencsénben és környékén tevékenykedő jezsuiták térítő tevékenysége is súlyosbította ezt a helyzetet. Ehhez társult a gróf megbízhatatlan természete, amely mint vallási, mint pedig politikai téren forró helyzetet teremtett számára és környezete számára. Az ajánlást a Suspirium követi, amelyben Pilárik saját szerepértelmezését adja. Kifejtve, hogy az Úr hűséges szolgájának viszontagságaiban mindvégig vele van az Úr, és ismételten akár csodás utakon is megsegíti. Kiválasztottság tudata és megragadható imádságos könyvében, amikor arról ír, hogy Krisztus kiválasztotta és irányította már fiatal korától kezdve, és parancsolt a hullámoknak, a viharnak, a szörnyetegeknek, ezért hagyták hajóját csendesen siklőn a vizen. Ezúttal nem jámbor metaforáról van szó csupán, mint itteni utolásából, mint egész önéletrajzából tudunk a Vág folyón elszenvedett hajótöréséről. Most pedig a sok nehézség és az Liptó-Szent Andrási egyház vezetése után az udvari prédikás tudorságba lép. Arra kéri Krisztust, támogassa abban, hogy az állandó hit mellett megtarthassa a dicső udvart, és segítse a partra kivezetni. Adjon a grófnak, grófnőnek és leányuknak hosszú életet és boldog uralkodást. A fohász értelmezésekor szem előtt kell tartanunk, hogy az Illésházi család több generációja evangélikus felekezetű volt. Sőt, az egyház legfontosabb támogatója. A protestáns egyházszervezet formálódásának idején Turzó György és Illésházi Gáspár voltak azok, akik személyes kapcsolatot tartottak fenn a külföldi evangélikus elit tagjaival. Hunnius levelezésben áll Turzó Györggyel, Hülszemon elnökletével disputált Illésházi Gáspár két alumnusa. A hazatérő teológusok ilyen eszmei hatások alatt kezdték működésüket, hatást gyakorolva az evangélikus egyház dogmatikai és egyházszervezeti formálódására és más egyházakkal folytatott hitvitáik teológiai pozíciójára. Ezzel szemben az Illésházi család következő generációját vallási bizonytalanság jellemezte. A Trencsén körül megvalósuló jezsuita ellenreformációs törekvések hatással voltak a család felekezeti hovatartozására. Ebben a nehéz helyzetben érkezett az Illésháziakhoz Pilárik, aki a kiválasztottság tudat érzésétől vezérelve úgy vélte, azért vezérelte Isten a nemesi udvarba, hogy az evangélikus vallás mellett megtartsa a családot, és ezzel továbbra is szilárd alapot teremtsen az evangélikus egyháznak. Az elkövetkezőkben a teljesség igénye nélkül azok az imákat mutatom be, amelyekben a szláv nyelvű udvari prédikátor Stefán Pilárik biblikus cseh nyelven az Illésházi család magyar nemesi reprezentációjának elemeit idézi fel, azzal a céllal, hogy emlékeztesse a politikai okokból konvertálni készülő családot az országban és az egyházban betöltött szerepére. Az első ilyen ima az Ascsasznyei Oszvényszenyoszti Pána Pányi Icerki Male Panovanyi Moldidba Pongyeli, azaz hétfői imádság a megvilágosult úr, úrnő és kislány uralkodásáért, amelyet a hatalom legitimációjának gondolata vezet be. A király, a császár és a nagyurak hatalmát Istentől származtatja, aki hatalmat adott nekik, hogy uralkodjanak a földön, és igazságba vezessék a népet. Ennek a hatalomnak fontos eleme a vallási szerepkör, amely az igaz egyház tanítása mellett való kitartásban és az egyház támogatásában nyilvánul meg. Pilárik azzal folytatja, hogy kérje az Úristent, tartsa meg és erősítse meg ezt a rendet, óvja meg a grófot és leányát minden úton, helyen és időben, és legyen a szilárd városuk ellenségekkel szemben, akik méltóságuktól, hivataluktól, jó nevüktől, a test és lelki ékszerektől meg akarják őket fosztani. A következő ima, az Akmenye Spanyileho Cerkimile Katerini Illésházi Zsarili Zrost i Rozmnoženjiv Autarek, azaz keddi imádság a nemzetség kedves kisleányának, Illésházi Katalinnak a sikeres növekedésért és gyarapodásáért. A kora újkorban az Illésházi család és azok közé a nemesi családok közé tartozott, amelyekben nehézséget okozott a folytonosság és az utódlás kérdése. Pilárik imádságos könyve számos olyan imát tartalmaz, amely ezt a témát járja körbe. Az Illésházi nagymúltú nemesi család, amelynek fennmaradása leszármazottaik során múlott, Illésházi Gábor és Szécsi Éva egyetlen élbelévő gyermeke Katalin, ezért Pilárik arra kéri az Istent, hogy engedje felnőni, tisztának maradni szívben, szóban, gondolatban, cselekedetben, mind szükségben, mind kísértésben, egészen a halálig, és különösképpen a tiszta hitben, és a mennyei Úristen, és a vőlegény Krisztus szeretetében. Az udvari prédikátor magától értetődő módon azt reméli, az Illésházi család hagyományaihoz híven Illésházi katona is kitart az evangélikus vallás mellett. A modlitba hollivá, gróf Illésházi Gáborá, podobranyi, szavóvijednyi, roku csicsiszcsesztó pegyeszját jedem, azaz a buzgó imádság Illésházi Gábor gróf Bézsa indulása után 1651. évben, kezdetű imádságban Pilárik Illésházi gróf szerencsés bécsi útjáért és hazatérésért imádkozik. A prédikátor a grófot az Isten mindazon szentjeihez hasonlítja, akik igaz hivatások miatt útra kelnek, és az Úr vezeti őket és visszatartja mindenféle bukástól. Hasonlóan járt el Jákob patriarkával is, sőt angyalainak megparancsolta, hogy vigyázzanak mindazokra, akik félik az Istent. A prédikátor ezért arra kéri az Urat, hogy óvja meg Illésházi Gábort, és udvartartását az úton, és védje meg mindazoktól, akik ártani akarnak neki. Az aggodalom hátteréről már volt szó. Illésházi Gábor ugyan visszatért a király oldalára, de bizalomvesztésben volt a Rákóczi Györgyel való szövetkezése miatt. Magyar nemesként, Trencsén és Liptov vármegyék örökös főispánjaként hivatalos ügyének jelentős részét a bécsi udvarba kellett intéznie, ami az imádságokból elejtett szavak alapján nem lehetett számára veszélytelen vállalkozás. Pilárik igaz hivatásra tett utalása úgy is értelmezhető, mint a Magyar Királyság irányításában résztvevő nemesek kapcsolata a bécsi udvarral és a császárral. Ilyen értelmezésben Illésházi Gábor bécsi útjával az igazi hivatását teljesíti meg, igazi hivatását teljesít annak ellenére, hogy külső veszélynek teszi ki magát. A következő imádság a Libe Privitanie jej osvietjenosti navracajúcej v Košic, azaz a Kassáról megérkező nagyságos úr kedves köszöntése címmel íródott. A Kassáról hazatérő családfőt a család otthon maradt tagjai és a legbizalmasabb emberek köszöntik. Pilárik idilli módon írja le az Illésházi család együtt egyesülését. Az imádságos könyvben több olyan imádság található, amely Kassához köthető, ami arra enged következtetni, hogy Illésházi Gábor kapcsolatrendszere Rákóczi 1648-ban bekövetkezett halálát követően is fennmaradt. Az erdélyi fegyelemnek Kassa volt a fő hadiszállása III. Ferdinánd császár ellen folytatott hadjárata idején. Itt értesült Murány várának elvesztéséről is. Az 1651-ben már a császárpárti Illésházi Gábor rendszeresen látogatta Kassa városát, és kapcsolatot tartott fenn a fejedelmet támogató nemesekkel. Amint az elmondottakból is jól látható, Pilárik imádságos könyve a magyar nemesi reprezentáció számos elmét felvonultatja annak bizonyítására, hogy az Illésházi család tekintélye, Észak-Magyarországon betöltött politikai és vallási szerepe a vészterhes időkben is töretlen. Ezen túlmenően az imádságok nyomjelzői a Magyar Királyság északi területén, ezen belül az Illésházi udvarban élő sok nemzetiségű és sok nyelvű közösség együttélésének. Pilárik biblikus csönnyelvi imádságos könyve magyar nyelvű kifejezéseket is tartalmaz. Ilyen például a szerdai imádság a megvilágosodott udvar vágyott előrehaladásáért, amelyben a prédikátor 1000 évig tartó növekedést kér az Istentől. A következőképpen részletezve. Tárházik lenotami, jibornimi, pivnice mustem a szlátkosti, ozlás, pak tárházi cörce, klenotami drahimi, vieri, pobožnosti, nábožnosti, čistoti, a štednosti, čo zistis, že neopres. Pilárik nem csinált titkot belőle, hiszen a Margó jegyzetében kifejezetten feltüntette, hogy a jó kívánságot a Zsoltárok könyve és a Példabeszédek könyve egy-egy helyére utalva állított össze. A magyarországi szláv lakosság helyességi életének meghatározó fontosságú cseh biblia fordítás a Krájcei Biblia szövegében azonban természetesen nyoma sincs a magyar szónak. Ott a sztodola, csürk szerepel. Pilárik imádságos könyvében viszont nem csak itt, több más helyen is előfordul a magyar tárház szó. Tarnai Andor több helyütt, így Extra Hungariam non est vita című művében is bemutatta a magyar nemesség harchoz való viszonyát és annak szerepét a rendi hagyományok ápolásában. Idézem, a magyar rendeket a kulturális hiányokért bőven kárpótolta az ekkor valóban elsőrendűen fontos hadi virtus, a hunhagyomány és a hunyadörgdű győzelmei. Ezért nem meglepő, hogy Pilári imádságos könyvében is igen gyakran szerepel a harc főnév és a harcon ige. A karácsonyi imád például azzal zárja le a prédikátor, hogy kérje az Istent, mennyei királyságába találkozhassunk vele Pobolyi harci vítyászti, azaz a harc és a győzelem után. A következő példa a napkeleti bölcsek ünnepére, vagyis Viszkelesztre összeállított ima, amelybe arra kéri a prédikátor Krisztus, hogy ne engedje csapdába esni az illésháziakat, Pom nohem harci vítyászti, sok harc és győzelem után. A bőti napra szóló ima kezdetén a góliáti ördög felett győzedelmeskedő Jézust köszönti, aki szharcus császkeho, azaz a nehéz harcból érkezett vissza. Az imádságos könyvből kiragadott példák azt bizonyítják, hogy az illésházi udvarba folyó mindennapi élet és az ott tartott tanácskozások több nyelven folytak. A latin, a magyar, a német és a szláv nyelv egyaránt a kommunikáció és a hivatalos ügyek intézési nyelve volt. A főúri udvar soknyelvűségét most egy biblikus csenyelvű imádságos könyv bizonyította. Köszönöm!